Folytatjuk is az autórádiót. Itt van velünk továbbra is dr. Kárpáti Róbert, sportpszichiáter. A témánk pedig a két héttel ezelőtti rally baleset. És Laci, itt a zene alatt, megint mindig a zene alatt jönnek meg neked a kérdések. Nem mindig, de az amikor igazság, jön, akkor
hogy,
az behozom.
Az igazság, hogy ez a, nekem két hete vannak kérdéseim valójában ebben a kapcsolatban, és mert mondom, nem mi vagyunk, a szerencsére nem nekünk kell igazságot tenni. Engem sokkal inkább az érnek el például, hogy lesz-e még valaha sportol ebből a srácból, aki ott ült ebben a kocsiban. Aztán az is borzasztóan érdekelne, hogy meg lehet azt, először is vannak olyan sportágak, amihez kellene valamiféle mentális alkalmassági vizsga. Mondok erre egy vad példát, ökölvívó vagy sportlövő, akinek fegyvert adnak a kezébe. Bár azt mondom, hogy a sportlövőknél talán pont van ilyen, egy vívó, hogy ez divat-e ma, hogy bizonyos sportágokban...
A vadászoknál is, ha jól tudom, van.
Igen, tehát hogy divat-e az, hogy bizonyos sportágoknál legyen valamiféle mentális előminősítés.
Azért nehéz a kérdés, mert a legtöbb sportot azt kisgyerekkorba kezdik el. Na most kisgyerekkorban nincs kialakult személyiség még, tehát egy 8-10 éves gyereket vizsgálni egyrészt nagyon-nagyon nehéz, másrészt nem lehet tudni, hogy ha 10 évesen ilyen, hogy mondjuk 17 évesen milyen lesz. A vívókról tudok beszélni, a vívás kapcsán van, amikor az ember elkezd vívni, akkor van egy alkalmassági vizsga, de ennek az alkalmassági vizsgának a nagy része inkább egy elméleti vizsga magáról a vívásról, meg a fegyverismeretről, meg stb. Tehát, hogy valami van. Egy ökölvívónál azért nehéz, mert tényleg egy 8-10 éves gyereknél elvárás, hogy kellőképpen azért agresszív legyen, hiszen ez egy olyan sport, ami arról szól, hogy a másikat kiüssem. Tehát, hogy...
Az Egyesült Államokban talán 1962-ben élő egyenesadásba vert agyon az egyik boxoló a másikat. A bíró nem lépett közbe, és olyan szintű agresszív hulláma volt az egyik sportolónak, hogy gyakorlatilag agyonverte élőben a másikat. Aztán évekig nem is közvetítette az Egyesült Államokban televízió boxmeccset, mert nem tudták eldönteni valójában, hogy ez egy sport, vagy egy kivégzés volt-e. De aztán kiderült, hogy ebben a fiúban nagyon sok olyan agresszivitás volt, ami számára nem tette felismerhetővé, hogy amit tesz, az rossz.
Hát igen, de hát ezért van mérkőzésvezető, hogy az viszont felismerje. Tehát, hogy én e tekintetben nem tudom hibáztatni a sportolót, hiszen ő belőle ott előjöttek az ösztönök, de ott volt a ringben egy harmadik személy, akinek viszont az volt a feladata, hogy felismerje, hogy itt most nagyon nagy baj van, és szét kell őket választani. Tehát tényleg ez nagyon nehéz egy gyereknél megállapítani azt, hogy alkalmas lesz-e bármilyen kontaktsportra. Labdarúgóknál is előfordulhat egyébként, nem szándékosan, de hogy olyan sérülést okoznak a másik.
Schumacher versus Pattison, a francia 82-es
világbajnokság. Például.
Ez mi volt?
Hát úgy jött ki a kapujából, hogy gyakorlatilag eszméletlenül rúgta a csatár, tehát hogy lábbal előre, ha jól emlékszem, 16-oson kívül
Schumacher, egy francia srácot, azonnal elvitték, az összes foga kitört, tehát brutál módon lett. Azt mondom, hogy ez a nemzetközi futballvilágnak lett egy ilyen nagyon rossz példa képsorra. Évekig néztük azt, hogy ha valaki szabálytalankodik, akkor az a Schumacher nevű német kapus.
A boxolós betiltásra jutott még eszembe, hogy ha már itt az autósportnál tartunk, nem kell annyira messze menni, elég az 55-ös Le Mans-i balesetet megnézni, ami azt hiszem, hogy ugyan 80 halálos áldozatot követel, de ott is betiltották, azt hiszem, évtizedekre. Tehát, hogy ez egy, lehet, hogy ez régen volt egy folyamat része, hogy betiltják. Kevés esélyt látok arra, hogy a rallyt betiltják itthon emiatt most, de te hogy látod ezt, vagy mit gondolsz erről?
Azt tudom, hogy utána évekig, ha jól emlékszem, a Ferrari volt talán az elkövető, ha jól emlékszem, és aztán évekig a Ferrari nem engedte versenyezni az autóit, de amit talán ennél komolyabb, hogy Svájcban azóta sem lehet.
Igen, mai napig nem lehet.
Nem lehet autóversenyt rendezni. Tehát én nagyon kívánom, hogy ne ez legyen ennek a folyamánya, mert a rally borzasztó népszerű sport. Viszont az viszont érdekel, hogyha valaki csinál egy ilyen hasonló helyzetbe kerül, akkor te mondjuk meg tudod róla mondani, hogy meggyógyult-e? és hogy visszaülhet-e ő egy ilyen autóba, vagy ez örökké kísérteni fogja, tehát létezik-e ebből olyan típusú, én nem hiszem, hogy van a versenyautóba ül. Tehát én,
van-e exakt diagnózis, igen, az a kérdés?
Igen, van-e exakt diagnózis arra, hogy igen, barátom, te meggyógyultál. Vagy egyáltalán autót vezetni alkalmas vagy ezek után, hogy van-e ilyen mondásotok, kell-e ilyen mondást tenni, hogy ülhet-e normális autóba például?
Nem tudom a jogszabályt, hogy ilyenkor milyen, ilyen pályaalkalmassági vizsgálat, tudom, vagy ilyen van-e. Van-e mi is, tehát mondom, mi nem, nem a mi szakmánk az nem exakt. Benyomásaink lehetnek arról, hogy ez az ember alkalmas lehet-e még autóvezetésre, vagy autóversenyzésre.
Tehát legjobb esetben te szakvéleményt adhatsz ki.
Igen, egy szakvéleményt adhatok ki. Nagyon sok függ attól, hogy ő mit szeretne. Tehát, hogy egy hosszabb terápia után számára a terápia folytatása az, hogy ő újra autóba ül, és próbál bizonyítani saját magának, próbál bizonyítani a környezetének, hogy ez egy egyszeri és szerencsére megismételhetetlen szituáció volt, amiben ő belekerült. Vagy azt mondja, hogy ez végig kísérti az ő életét, és ő valóban még a tévén keresztül sem szeretne többet autóversenyt nézni. Mind a két út elképzelhető.
Ezzel egyébként találkoztál már korábban, hogy valaki egy ilyen trauma után újra visszaül, és bár nem lesz ugyanolyan az élete, de tud ugyanúgy versenyezni? És ha igen, akkor ez hány év, vagy nem tudom, ez milyen idő sávban kell mérni?
Nyilván csak hasonló, mert ilyen még nem volt. Nem, de...
Tehát olyat már láttam, hogy sportoló önhibáján kívül okozott egy másiknak sérülést, nagyon rosszul élte meg az okozó, és az tényleg egy egyszerű sportbaleset volt, és hónapokon keresztül, tehát gyakorlatilag, amíg az ő idézőjelbe vett áldozata meg nem gyógyult, addig ő gyakorlatilag nem tudta azt a teljesítményt a sportpályán nyújtani, amit megelőzően nyújtott, és amikor kiderült, hogy a sérült meggyógyult, és visszatér a porondra, visszatér a sportpályára, akkor neki is visszaállt a teljesítménye a történet előtti szintre.
Az előbb ott fejeztük be ugye az első részét a beszélgetésünknek, hogy szó kerül arról is, hogy azokról is, akik közvetetten, illetve valószínűleg felelősségre lesznek vonva ezzel a balesettel kapcsolatban. És ugye itt van a szervező, aki egy korábbi hasonló rally baleset kapcsán már el lett marasztalva, ő most egy újabb versenyt szervezett, és itt is megtörtént ez. Na most nyilvánvalóan sok cikk megint csak az ő felelősségét vizsgálja, és ma mi ugye a pszichiáter szemével a lelki aspektusokat nézzük. Szóval, hogy ott például szerinted mi lesz? Ő meg fog-e keresni akár egy pszichiátert, egy pszichológust? Ott egyáltalán visszakerülhet-e ebbe az egész versenyág, vagy ebbe a autóversenybe?
Hatnék, és nem kijavítani szeretnének. Szóval létezik olyan típusú ember, aki egész egyszerűen ezeket a felelősségeket eltolja magától? És azt mondja, hogy már pedig én biztosan jól csináltam, és én még egyszer megpróbálom, és mit nekem?
Gondolom létezik, csak előbb-utóbb az igazság az...
Természetesen létezik, tehát hogy tehát az a típusú éretlen személyiség, aki egyéb tekintetben sem szeret szembesülni a saját korlátaival. Tehát aki azt gondolja, hogy ő sebezhetetlen, tévedhetetlen, egy ilyen narcisztikus alkat, azokkal nagyon nagy bajok lehetnek.
Olyan gyakran használják ezt a jelzőt.
És most lehet, hogy sokakra,
igen, és lehet, igen, mit, tehát a narcisztikus az ezt itt szerintem ezt érdemes lefixálni. Egyébként felismerhető narcisztikus személyiségzavar.
Természetesen.
Főleg egy ilyen helyzetben.
Természetesen, ugye van a narcisztikus személyiségzavar, és van az úgynevezett narkopátia, aminek semmi köze a narkóhoz. Ez a narcisztikus szociopata, aki gyakorlatilag nem nagyon, tehát azokat a szabályokat, amik az élethez hozzátartoznak, azokat nem nagyon szereti betartani, viszont mindenféle felelősséget is eltol magától. Ez nem, ezt narkopátiának hívják.
Onnan már csak a pszichopata egy lépés.
Nem? Hát ebben szerintem azért nem menjünk bele, mert ez ennél sokkal bonyolultabb, hiszen a pszichopátia az egy gyűjtő fogalom, amiben beletartozik például a narcisztikus személyiségzavar is, de mondom, ezt most nem szeretnék egy pszichiátriát oktatni, úgyhogy, de hogy mondom, tehát, hogy abszolút szerintem van olyan ember, aki ezt az egészet így lesöpri a válláról. Nem ezt, hanem olyan dolgokat, amiben egyértelműen felelőssége van, de ezzel ő nem foglalkozik.
Ja, alapvetően az mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy ezek az emberek, jó sok ember ez rossz helyen állt. Ráadásul maga két áldozat, az egyik hozzátartozója volt egy versenyzőnek, tehát ezek ismert emberek voltak, akik tudták, hogy mik a szabályok. Azt mi drájvolja, hogy ezek az emberek mégis rossz helyen állnak. Szóval, hogy még el is mondják nekik, hogy nem állhattak itt. Még tudják is, hogy nem állhatnak ott, mert még is van szalagozva, jól, rosszul, ez nem a mi dolgunk
és
vizsgálni.
És biztos, hogy nem egyszer de szóltak hogy, is nekik.
Igen, hogy miért?
Hát tudod, vannak ezek ez a veszélykereső magatartás.
De egy hölgy meg a kislánya, 12 éves kislánya.
Hát ők pedig, tehát hogy egy ilyenre az ember, tehát az érett személyiség, az nem áll oda. Tehát az azt mondja, hogy ha itt tilos megállni, akkor én itt nem állok meg.
Ebben én látok egyébként egy olyat is, és majd javíts ki, hogyha ez nem így van, vagy ilyen nem létezik, hogy van egy ilyen kordaszellem. Tehát, hogy a mások is itt állnak, akkor biztos, hogy nem lehet baj. Tehát így valahogy oszlik az a fajta felelősség, amit ilyenkor magunkért vállalunk.
Így van, de ez abszolút így van, ez a csorda.
Vagy csordaszellem, vagy mondtam, kordaszellem.
Múltkori beszélgetésünk során itt előkerült egy nem is tudom, hogy fogalmaztam, egy vokmerő két kislánya rendelkező anyuka elmehet rally versenyre. És azt gondolom, hogy onnantól fogva akkor mehet el, hogyha ismeri a szabályokat, és érett személyiség, és nem követi, és ő nem ismeri a szabályokat. Ő csak azt látja, hogy itt van egy piros szalag. Akkor valószínűleg az menjen ilyen versenyre, aki elég érett személyiség, és nem betartja a szabályokat?
Hát ezt az ember soha nem szokta magáról tudni, hogy érett személyiség, mert lehet, hogy egyébként ő egy tehát ő egyéb tekintetben egy érett személyiség, sok tekintetben, de ebben a szituációban hozott egy rossz döntést, aminek egész életére, illetve a környezetének az életére, életük végéig kihatása van. Tehát, hogy az ember, amíg nem történik baj, addig nem nagyon tudja elképzelni, hogy vele baj történhet. Tehát én azt gondolom, hogy a legközelebb lesz rally verseny Magyarországon.
Most jövő hétvégén.
Jövő hétvégén, ott én szinte biztos vagyok benne, hogy semmi nem fog történni, és vigyázba fognak állni a nézők azokon a...
Ezt nem, lehet, hogy te jobban tudod. Laci,
de miért rázol így a fején?
Nem volt elég ez nekik?
Én tök őszintén megmondom, nem tudom, mire gondoljak, és mit véljek, de én azt érzékelem, hogy a jogkövetés általában szerintem, ez mint Norvégiában nem fordultott volna össze, azt hiszem elő. Én azt gondolom, hogy talán Ausztriában se fordult volna elő. Én nem tudom, hogy ez milyen történelmi hagyományokon alapuló nem jogkövetés, de szerintem bennünk magyarokban van egyfajta ilyen nem jogkövető
hát attitűd, vagy szabályismerő, nem?
Valahogy ne... Majd valahogy majd
ügyeskedünk.
Majd ki megügyeskedjük, majd meg jó lesz az úgy.
De Laci, emlékszel a helyszínen stadi...
Emlékszem.
Picit ne arra ugyatok, kicsit áldozathibáztató vagy azért most, Laci.
Ezt én nem hibáztatok senkit.
De most, most egy picit abból az aspektusban.
Ha megnézel egy rally versenyt, akkor azért nagyon sokszor látod azt, hogy a nézők isznak, hogy rendesen úgy mennek oda, hogy ez egy program, hogy jó, berugunk, és majd...
És lehet, hogy rossz helyen állunk.
Rossz helyen álljunk. Tehát én nem hibáztatok senkit, én azt mondom, hogy megvan a felelőssége.
Nem illenjünk át ebbe az oldalra.
Igen, tehát én csak azt mondom, hogy itt mindenkinek megvolt maga a felelőssége. Az, hogy egy szemmel látod rossz helyen nem szabad ott állni, és odaállunk, ez Magyarországon jellemzőnek vélem én, hogy mi szeretjük a kiskapukat.
Azért mondtam a helyszínt tragédiát, mert ugye tudtuk, hogy, hogy milyen állapotok voltak azelőtt az angol stadionokban, tehát hogy az egy igazi ilyen életveszély helyzetek voltak Angliában meccsre menni. Lett ez a tragédia. Onnantól kezdve Angliában gyakorlatilag, hogyha szotyolát dobzva a pályára, akkor kivezetnek onnan. Tehát van azért a traumának, mert ez egy trauma, a traumának azért van mindig egy rendteremtő ereje. És szörnyű ezt mondani, de valahogy azt érzem, hogy ez a szörnyű trauma valamilyen rendet fog kialakítani a magyar rallisportban. Sokkal komolyabbak lesznek az ellenőrzések, a pályának, nem értek hozzá, csak azt feltételezem, hogy a felelősségi körök egészen meg fognak változni, és a nézőknek a magatartása is kell, hogy változzon, mert nem feltételezem azt, hogy kollektíve mindenki hülye, aki rally versenyre megy.
Biztosan nem. Én csak azt mondom, hogy van néhány olyan hangodó ebben a közegben is, akit nagyon nehéz kiszűrni. Tehát borzasztó nehéz kiszűrni. Mm. Ugye nagy nyílt terepek vannak. Mm. Van 15 kilométeres gyorsági szakasz. Hát ott minden sarkon nem állíthatsz oda egy rendezőt. De itt valóban kell egy kollektív felelősségtudat, kellene egy kollektív felelősségtudat.
De hogyha az nincs, akkor viszont kellene, ott van az, aki ezt a felelősséget magára vállalja.
Tehát maga a közeg, maga a közönség azt mondja, hogy barátom, te húzz innen, mert mataj részeg vagy.
De ezt életszerűnek látod, hogy arra is közel ilyet kimond?
Én nagyon-nagyon remélem, hogy ez valóban hozza ezt a típusú megtisztulást. Én azt érzékelem, hogy a maga a szövetség, maga a rendezők, azok borzasztóan elszántak abban, meg nagyon akarják, hogy ez a sport, ez egy nagyon szép sport, állati sok ember nézi. Tehát itt egy ilyen gyorsági szakaszon nagyjából mondjuk az EB-n lesznek egy gyorsan 25 ezeren. Tehát hogy azért mondom, hogy itt van, ennek van egy olyan pszichózisa, hogy ameddig a saját közeg nem dobja ki magából azokat, akik renitensek, addig nem lesz megtisztulás.
Szerinted, Laci, az említett Veszprémben rendezett EB-n lesznek változások ahhoz képest, amilyen a tervezet volt így az elmúlt két hét tükrében?
Én azt gondolom, hogy ez egy rally Európa bajnokság, ennek nagyon mások a biztonsági előírásai. Én abban teljesen 100%-osan meg vagyok győződve arról, hogy a rendező mindent el fog követni. De még egyszer mondom, nem állíthatunk minden néző mellé egy rendezőt. Tehát ez nagyon sokszor az embereken múlik, a nézőn múlik ez az egész, és ugye ez a helyszínt, azért az mégiscsak úgy volt, hogy akkor ott egy idegben voltak Angoliában szurkolók, ha jól emlékszem. Tehát, hogy azért ott el kellett telnie elég sok időnek, hogy ott rend legyen. De nem menj messze, Fradi pálya. B közép. Milyen botrányok voltak, és milyen elképesztő intézkedéssorozat kellett ahhoz. A B közép nem ment egy ideig meccsre, emlékszel?
Persze.
Nem voltak hajlandók tudomásul venni az emberek a változást.
A vénaszkennert elutasították, igen.
Tehát nem volt néző ki, nem volt a B közép, amelyekül meg nincs foci. Ugye te, Fradi, szurkoló vagy, mor lesz. Gondolom, vagy jársz oda is. Én is oda járok.
Hát ott dolgozom.
Igen, nem. Én Fradi szurkoló vagyok, és nem volt hangulata, és éveknek kellett eltelni arra, mire az emberek tudomásul vették, hogy változott a világ. Más a rend. Ha. Úgyhogy én ezért vagyok egy nagyon picit szkeptikus abban, hogy ez azonnali változás, de hát anélkül meg az egészet kidobhatjuk.
A téma az egyébként, és bele is lendültünk nyilván, meg kerestük a szavakat nagyon sokszor, itt én legalábbis most a magam nevében beszélek, ez tényleg egy nagyon-nagyon nehéz téma, és egy furcsa aspektusból vizsgáltuk, vagy talán olyanból, amiről kevesebbet olvastunk. Mi nagyon köszönjük, hogy itt voltál ma velünk, Robert.
Én köszönöm a lehetőséget.
És beszéltünk erről a problémáról. Hát akkor, uraim, mennyi volt már az autórádió? Jó, jövő héten találkozunk. Laci, jössz jövő héten?
Majd elválik.
Csak 7 nap, tehát hogy azért ennyire tudj tervezni előre, nem?
Igyekszem. Én mindig hiányoztok, ha nem jövök, úgyhogy...
Nagyon köszönöm, végre, hogy ezt nagyon. Végre kimondta. Na jó van, nagyon köszönöm, tényleg köszönöm ezt a mai...
Erre majd ezt kielemezzük, amit jártasz.
Ugye becsukjuk itt az ajtót. Köszönöm szépen, köszönöm minden jótoknak. Találkozunk egy hét múlva.